Jelenések könyve első fejezet. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. A kinyilatkoztatás kifejezés helyén a görög eredetiben az apokaliptó szó áll, ami szó szerint azt jelenti, hogy valamit feltárni, felfedni. Az első igevers tehát már is elárulja nekünk azt, hogy miről szól a jelenések könyve. Jézus Krisztus kinyilatkoztatásáról. Kisfiúkoromban egy Ventura nevű városban laktunk Kaliforniában, és ebben a városban jártam általános iskolába is, és az iskola zenekarában is zenéltem. Ventura városa egy napon elhatározta, hogy a városháza előtti téren felállítatja annak a férfinak a szobrát, aki a városban az első keresztény missziót megalapította. Elérkezett a szobor leleplezésének napja. Az ünnepségen többek között a mi zenekarunk is szerepelt, és én hegedűn játszottam. Azután a polgármester és további főméltóságok is beszédet mondtak, majd végül egy hatalmas daru segítségével eltávolították a leplet, amely a szobrot előlünk eltakarta, és így végre felfedték előttünk a műalkotást, amely így megjelent a szemünk előtt. Úgy vélem, létezik egy általános téves elképzelés a jelenések könyvével kapcsolatban. Sokan ugyanis azt mondják, hogy ők nem foglalkoznak ezzel a könyvvel, mert ez egy lepecsételt könyv. De ennek éppen az ellenkezője igaz, hiszen ez a könyv fellibbenti a fátylat, felfedi előttünk a dolgokat, és bepillantást ad a jövőbe Jézus Krisztust illetően. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak. Ebből a versből láthatjuk, hogy a jelenések könyvének nagy részében egy angyal szól Jánoshoz, és kinyilatkoztatja neki mindazt, amit az angyalnak Jézus Krisztus kinyilatkoztatott. Tehát Isten mindenek előtt egy angyalon keresztül adja Jánosnak ezt a kinyilatkoztatást. Látni fogjuk azonban, hogy lesznek olyan részek is, ahol János maga látja az Urat, más esetekben pedig egy vén az, aki a kinyilatkoztatás bizonyos részeit elmagyarázza neki. Az angyal szó követet jelent. Ő közvetítette tehát az üzenetet, János pedig lejegyezte azt. Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. János a legtöbb dolgot egyfajta látomás formájában látta, amit utána lejegyzett. Egy olyan látomásról van itt szó, amely bepillantást nyújtott számára a szellemi világba. Tudnunk kell ugyanis, hogy létezik egy szellemi világ is az anyagi világon kívül, amelyet szabad szemmel nem láthatunk. Isten azonban képes arra, hogy megnyissa a szemünket a szellemi világra, hogy így bepillanthassunk ebbe a világba is. Mivel a szellemi világ örökkévaló, látomásunkban olyan dolgokat is láthatunk, amelyek már a múltban megtörténtek. Azonban emellett láthatjuk a jelent vagy a jövőt is, mivel a szellemi világra nem vonatkoznak az időszabályai. Ezért mondja János az első fejezet 10. versében, hogy lélekben elragadtattam az Úr napján, majd pedig beszámol arról, amit látott. Ez tehát azt jelenti, hogy János olyan dolgokat látott, amelyek még nem következtek be. Ezek még a jövőben várnak a világra. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel. Ilyen értelemben tehát könnyű ezt a könyvet tanítani, mert tudom, hogy mindenképpen boldog és áldott lesz az, aki hallgatja ezeket az igéket, még akkor is, ha én esetleg személy szerint semmi érdemlegeset sem fűzök hozzá. És megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van. Az egyházban mindig is úgy gondolták, hogy Jézus Krisztus nagyon hamar visszatér. Az első versben azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus kinyilatkoztatása ez, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie. Itt a harmadik versben pedig azt írja az ige, hogy az idő közel van. Bizonyos értelemben ez a kijelentés általánosan igaz, mert az idő közel van olyan értelemben, hogy kevés időnk van. Pontosan egyikünk sem tudja, hogy mennyi ideje van még itt a földön. és ha 100 évig élünk is, kevés időnk van, hiszen milyen rövid idő ez az örökké valósághoz képest. János az Ázsiában levő 7 gyülekezetnek. Az igében többször is előfordul a 7-es szám, amely a teljesség szimbóluma. Úgy is mondhatnánk, hogy a 7-es szám a tökéletesség száma. Érdemesebb a teljesség kifejezéssel élni, mert a görög jelentés szerint is erről van szó. Számunkra ugyanis a tökéletes azt jelenti, hogy valami hibátlan, makulátlan. A görög nyelvben azonban a tökéletes szó azt jelenti, hogy valaki, aki elérte a felnőtt kort, éretté vált, teljessé lett. A világban nagyon sok helyen előfordul a 7-es szám, például 7 napja van egy hétnek, így válik teljessé a hét. Vagy például 7 hangot találunk a skálán, do, ré, mi, fá, szol, lá, ti, do, a do ugye már a 8., tehát innen újra ismételjük ezeket. Itt a 4. versben azt látjuk, hogy János az Ázsiában levő 7 gyülekezetnek ír. Ázsiában azonban 7-nél több gyülekezet létezett. Gondoljunk csak a galáciai gyülekezetekre, amelyeket Pál hozott létre, vagy a kolosszébeli gyülekezetre, akiknek Pál is írt levelet. Úgy gondolom, hogy itt János azért említ 7 gyülekezetet, mert a teljes egyházra utal. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, és a 7 lélektől, akik trónusa előtt vannak. Isten az, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Számára minden a jelenben van, rá nem vonatkoznak az idő szabályai, hiszen ő az idődimenzióján kívül az örökkévaló világban él. Csak Isten mondhatja magáról, hogy én vagyok. Egyedül ő az, aki ezt folyamatosan elmondhatja magáról. Rám ez csak egy másodpercig érvényes, és az idő múlásával szinte minden másodpercben meg kell ismételjem ezt a kijelentést. Isten számára azonban nincs múlt, jelen és jövő. Ő mindezekben együttesen egyszerre létezik, az időn kívül egy örökkévaló világban. Ezért mondhatja magáról, hogy vagyok, aki vagyok. Én vagyok az örökkévaló. Kegyelem néktek és békesség a 7 lélektől, akik trónusa előtt vannak. Itt ismét a 7-es számot, a teljesség számát láthatjuk. Ez pedig a Szentlélek teljes munkájára utal. És Jézus Krisztustól, a hű tanútól. A tanúnak a görög eredetiben a mártisz szó felel meg. Ebből a görög kifejezésből származik a mártír szavunk. Ez a szó olyan emberre utal, aki a hitéért halt meg. Eredetileg azonban ez a szó azt jelentette, hogy valakinek olyan erős a hite, hogy kész érte meghalni. Az 5. versben tehát azt látjuk, hogy Jézus Krisztus a hű tanú. És mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha szeretnénk tudni, milyen Isten, elég, ha Jézus Krisztusra nézünk, és pontos képet kapunk róla. A János 1.18-ban ezt olvashatjuk. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. A János 14.8-ban Fülöp így szól Jézushoz. Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az Atyát. Jézus tehát a hű tanú, híven tükrözi Istent, és Isten bennünket is arra hív el, hogy az ő tanúi legyünk. Vagyis amikor ránk néznek az emberek, akkor pontosan láthassák, hogy milyen Jézus Krisztus. Ez Isten célja a mi életünkkel. A Szentlélek is ezt a célt szeretné megvalósítani az életünkben, ahogy átformál bennünket Jézus Krisztus képmására. És így a Szentlélek munkájának hatására már a földi életem során tudom úgy szeretni az embereket, ahogy Jézus Krisztus szereti őket, tudok úgy reagálni a dolgokra, ahogy Jézus Krisztus reagálna, és megbocsátok úgy, ahogy ő is megbocsátott. Őt tudom majd képviselni, róla tehetek majd bizonyságot, az ő hű tanújává válhatok, ahogy ő is hű tanúja Istennek. Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül. Vagyis elsőszülöttje annak a reménységnek, az örök életnek, amely a miénk általa. és a föld királyainak fejedelme. A Jelenések 19-16-ban látni fogjuk, hogy ruhájára és derekára az a név van írva, királyoknak királya és uraknak ura. Aki szeret minket és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten az ő atya előtt. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Íme eljön a felhőkön. Elképzelhető, hogy itt az ige arra utal, amit a Zsidók 11-ben olvashatunk, ahol olyan embereket sorol fel az ige, akik hitüknek köszönhetően rányomták bélyegüket a világra. A Zsidók 12.1-ben a következőket olvashatjuk. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül? Visszatérve a Jelenések 1-hez, a 7-es vers ezt mondja. Íme eljön a felhőkön. Ez az ige rész valószínűleg arra utal, hogy amikor Jézus Krisztus visszatér, akkor az ő egyháza is visszatér vele. Az ő egyháza, mint a bizonyságtevők hatalmas fellege. Kolossé 3.4. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem. Azok is, akik átszegezték. Az igében azt olvashatjuk, hogy Jézus feltámadását követően, miután megjelent a tanítványoknak, Betániáig, az Olajfák hegyéig velük tartott, és azután szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Tehát meglátja őt minden szem. Jézus Krisztus nyilvánosan tér majd vissza, hogy megalapítsa az ő királyságát. Meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. A 22. Zsoltárban találunk egy proféciát Jézus kereszthalálára vonatkozóan. A 17-es versben ezt olvashatjuk. Átjukasztották kezemet, lábamat. A Jelenések 1.7 pedig elárulja nekünk, hogy azok is meglátják őt, akik átszegezték. A Zakariás 12.10-ben is találunk egy proféciát Jézus Krisztusra vonatkozóan. Itt azt olvashatjuk. Rátekintenek arra, akit átdöftek. A Zakariás 13.6 pedig Károli fordítása szerint, és ha mondja néki valaki, micsoda ütések ezek a kezeiden, amiket az én barátaim házában ütöttek rajtad. Jelenések 1.7, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Eljön tehát az a nap, amikor felismerik, hogy Jézus Krisztus az a megváltó, akire várva várt Izrael. Mindezt azonban csak Jeremiás proféciájának beteljesedése után ismerik majd fel, miután Jákob háza sok szenvedésen és fájdalmon ment át. A 8-as versben az Úr maga szól Jánoshoz. Én vagyok az Alfa és az Omega, így szól az Úristen. Aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Itt felmerülhet az a kérdés, hogy Isten szól-e itt Jánoshoz, vagy ahogy én korábban mondtam, Jézus Krisztus. De valójában azonban ez nem számít. A 11-es versben ugyanis maga Jézus mondja a következőket a Károli fordítása szerint. Én vagyok az Alfa és az Omega, az első és az utolsó, és amit látsz, írd meg a könyvedben, és küldd el a 7 gyülekezetnek. Ha tehát a 7-es versben Isten azt mondja magáról, hogy én vagyok az Alfa és az Omega, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. A 11. versben pedig Jézus mondja magáról azt, hogy én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, akkor ez azt jelenti, hogy ők egyek. János 1.1. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Az ige testé lett, közöttünk lakott. Az alfa és az omega, a kezdet és a vég. A 9. versben János bepillantást nyújt nekünk látomásának hátterébe. Ezt írja. Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Pátmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. Ebben az időben a többi apostol már halott volt, mind mártír halált haltak. János ekkor már a 90-es éveiben járt, mert feltételezések szerint a Jelenések könyvét időszámításunk szerint 96-ban írta. Azt is feltételezik, hogy János nagyjából egyidős volt Jézussal, vagyis körülbelül 96 éves lehetett, amikor megírta a Jelenések könyvét. János Patmos szigetén van, a földközi tengeren, Efezushoz közel, és azt mondja, hogy ő Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért van ott a szigeten, ugyanis Jánost erre a szigetre száműzték. Eusébius az egyháztörténetről szóló művében beszámol arról, hogy Jánost megpróbálták élve forró olajba tenni és így megölni. János azonban túlélte ezt, és így végül Patmos szigetére száműzték őt, Istennek ugyanis még terve volt Jánossal. Valamit Isten még szeretett volna kinyilatkoztatni az embereknek. Még meg kellett írni a Jelenések könyvét, és úgy tűnik, hogy Isten János találta leginkább alkalmasnak erre a feladatra. Az idős János tehát ott van Patmos szigetén száműzetésben, és itt kap egy látomást Istentől, amely megmutatja a világ jövőjét. Lélekben elragadtattam az Úr napján. Jánosnak ezt a kijelentését kétféleképpen is értelmezhetjük. Egyrészt úgy, hogy vasárnap, tehát az Úr napján egyfajta transzba esett, és ezt a látomást látta. A második értelmezés szerint azonban így szólna a 10. vers. Lélekben elragadtattam az Úr napjára. Én ezt az utóbbi magyarázatot elképzelhetőbbnek találom, és úgy gondolom, hogy János Isten segítségével egy időutazásban vett részt, és ott találta magát az Úr napján. Ebben az esetben azt jelentette, hogy kilépett a fizikai világból, és belépett a szellemi, az örökkévaló világba. Ha majd meghalunk, akkor velünk is ez fog történni. Kilépünk ebből a világból, és belépünk az örökkévaló világba, ahol már nincsenek időbeli kötöttségek. Az idő csak a mi fizikai világunkban van jelen. János tehát azt mondja, lélekben elragadtattam az Úr napján, vagy az Úr napjára. És a hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, és amit látsz, írd meg a könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Efezusban, Szmírnában, Pergamonban, Tiatirában, Szardeszben, Filadelfiában és Laodiceában. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam. És a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót. Hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövekkel körülövezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja. Lába hasonló volt a kemencében ízó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Nagyon érdekesnek tartom, hogy az evangélium írói közül egyik sem próbálta meg Jézus külsejét részletesen leírni. Az evangéliumokban sehol sem olvashatunk arról, hogy konkrétan milyen színű volt Jézus szeme, hogy milyen volt a haja, tehát a külsejét részletesen nem írták le. És ezért tényleg nem tudjuk, hogy pontosan hogyan nézett ki Jézus emberként. Persze számos elképzelés született, festményeken megjelenítették Jézust úgy, amilyennek az adott festő őt elképzelte. A szavai alapján azonban nagyon nehéz az ember kinézetét elképzelni. Ugyanígy nagyon érdekes az is, hogy az ember hangja alapján milyen képet festünk valakiről, akivel még nem találkoztunk. Régebben például éppen velem történt meg az, hogy ellátogattam Amerikában olyan területekre, ahol már évek óta rádióműsorokat sugározunk. Nagyon sokszor tapasztaltam, hogy amikor bemondják a nevemet, én pedig felállok és kimegyek a közönség elé, látom, hogy mennyire megdöbbennek az emberek, amikor végre meglátnak engem, és többé nem csak a hangomat hallják. És bizony az alkalom után gyakran odajönnek hozzám, és azt mondják. De hát én azt gondoltam, hogy ön így meg így néz ki, és azt gondoltam, hogy göndörhaja van, és azt gondoltam, hogy ön olyan nagyon magas. Közben ugye azt rólam tudni kell, hogy szinte teljesen kopasz vagyok, és meglehetősen alacsony. Tehát a hangom alapján az emberek kialakítottak maguknak egy képet arra vonatkozóan, hogy én hogy nézek ki. Bámulatos azonban azt látni, hogy gyakran mennyire nem felel meg ez a valóságnak. A lényeg azonban az, hogy az a Jézus, aki különböző képeken és festményeken megjelenik, nem szükségszerűen felel meg a valóságnak. A képeken olyan Jézust láthatunk, amilyennek őt egy adott ember elképzeli. A Biblia azonban nem lát el bennünket túl sok információval Jézus külsejére nézve. Az egyedüli részletesebbnek tekinthető leírással itt a Jelenések könyvében találkozunk. János itt a megdicsőült Jézust látja, és leírása nagyon hasonlít ahhoz, amit Dániel könyvében találunk, bár János talán még részletesebben jellemzi Jézust, mint Dániel. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élű éles kard jött ki. A Zsidók 4.12-ben azt olvashatjuk, hogy Isten igéje élő és ható, élesebb minden 2 élű kardnál, és áthatul az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Jelenések könyve 1.16, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt. Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek, örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Amikor Jézus meghalt, lement a pokolba. Péter az Abcsel 2-ben, amikor elmagyarázta a sokaságnak azt a jelenséget, amelynek tanúi lehettek pünkösdnapján, a következőket mondta. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid. Mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Jézus tehát halálát követően lement a pokolba, és ott prédikált a foglyoknak, majd pedig kiszabadította őket, mert megszerezte a pokol és a halál kulcsait azzal, hogy legyőzte a poklot és a halált. Számos ember állította már magáról, hogy ő visszatér majd a halálból. Henry Houdini sem győzte hangsúlyozni, hogy ő is visszatér majd a halálból, és így a kriptájában egy telefont is elhelyeztek. Éveken át működött az a telefon, és azt várták, hogy Henry Houdini mikor telefonál, hogy visszatért a halálból. Ez azonban nem történt meg. Még Henry Houdininak, a nagy szabaduló művésznek sem sikerült kiszabadulnia a pokolból. Jézus azonban, amikor halála után lement a pokolba, nem maradt ott, mert megszerezte a halál és a pokol kulcsait. Ő tehát nem maradt a holtak birodalmában, Isten ugyanis feltámasztotta őt a halálból. Az Ézsaiás 61-ben is találunk egy erre vonatkozó proféciát, ahol az ige azt írja, hogy Isten elküldte Jézust, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. És Jézus ennek eleget is tett. Megnyitotta a börtön ajtaját, és kiszabadította azokat, akik a halál börtönében raboskodtak. A 19. vers különös fontossággal bír, ez ugyanis a Jelenések könyvének kulcsa. Ahhoz tehát, hogy megértsük a Jelenések könyvét, mindenképpen ezt a kulcsot kell használjuk. Ez alapján a Jelenések könyve 3 nagy részre osztható. Írd meg tehát, amiket láttál. Ez múlt időben van, vagyis arra vonatkozik, amit az első fejezetben olvashattunk. amikor János részletesen leírja Jézus Krisztust. Másodszorban írd meg, amik vannak, vagyis a jelen dolgait. Harmadszorban pedig írd meg, amik történni fognak ezek után. Az ezek után kifejezés helyén a görög eredetiben a metatauta kifejezés szerepel. A 19. vers alapján tehát János már megírta azt, amit látott a múlt időben, és ez volt az első fejezet, amikor a megdicsőült Jézust jellemezte. Ezen kívül leírja majd azt is, ami van a jelenben, és ezeket a második és harmadik fejezetekben találjuk, amely az egyház időszakára vonatkozó dolgokat foglalja magában. A 4. fejezettől kezdődően pedig János arról ír, ami az egyház időszakát követően történik majd a földön, amik tehát szó szerint ezek után következnek. Fontos megemlítenünk, hogy a 4. fejezet ugyanezzel a metatauta kifejezéssel kezdődik, ami tehát azt jelenti, hogy ezek után. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáit, beszél velem, és így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük ezek után. A 4. fejezetnél kezdődik tehát a jelenések könyvének 3. része. Mi jelenleg abban az időszakban élünk, amelyel a 2. és a 3. fejezet foglalkozik. Erre az időszakra a jelenések 1.19 úgy utal, hogy ezek azok a dolgok, amik vannak, jelen időben. Az egyház továbbra is létezik és tanúbizonyságot tesz. E két fejezetben Jézus Krisztus nagyon fontos dolgokat mond az ő egyházának. Rendkívül fontos tehát, hogy tisztában legyünk a jelenések könyvének 3. felosztásával, különben meglehetősen zavaros képünk lesz a jövőről, és esetleg egészen furcsa módon próbáljuk majd az egyes dolgokat értelmezni itt a jelenések könyvében. Az ezt követő igeversben az Úr elmagyarázza Jánosnak azt, amit korábban látott. Emlékezzünk csak vissza, hogy a jelenések 1.12-ben azt írja János, megfordultam, hogy lássam, milyen hang szól hozzám, és 7 arany gyertyatartót láttam. Jelenések 1.20, a 7 csillagtitkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a 7 arany gyertyatartót. A 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó, a 7 gyülekezet. A görög eredetiben az angyal szó helyén az angelus kifejezés áll, amely szó szerint hírnököt jelent, a Bibliában általában mennyei hírnököt. A 7 gyertyatartó, a 7 gyülekezet. A 7 gyülekezet jelenti tehát a teljes egyházat. Mindig, amikor arról olvasok itt ebben az ige részben, hogy Isten a jobb kezében tartja a 7 csillagot, ez engem hihetetlen izgalommal tölt el, és nagyon vigasztal is. A 7 csillag tehát a 7 angyalt jelöli olyan hírnököket, akik az egyházat szolgálják. Számomra bámulatos ennek a felismerése, hogy az egyház hírnökeként az ember életét Isten az ő jobb kezében tartja. Nincs ennél izgalmasabb és vigasztalóbb dolog a világon. Van azonban még egy izgalmas dolog, amire szeretnék rámutatni. Mégpedig az, hogy Jézus ott sétál a gyertyatartók között, vagyis ott van az ő egyházának közvetlen közelében. Ne feledjük, hogy mit mondott Jézus az evangéliumokban. Ahol 2 vagy 3 összegyűlnek az én nevemben, ott leszek én közöttük. Az evangéliumokban is azt láthatjuk, hogy Jézus igyekezett tanítványait hozzászoktatni annak a gondolatához, hogy ő akkor is velük van, amikor nem látják őt. Ezért történt meg az, hogy feltámadását követően Jézus bizonyos esetekben hirtelen megjelent, majd pedig eltűnt a szemük elől. Gondoljunk csak Jézus 2 tanítványára az Emmausi úton. Jézus egyszer csak a semmiből felbukkant mellettük, és velük tartott, majd Emmausba érve úgy tett, mintha tovább akarna menni, a tanítványok azonban marasztalták őt, és kérve kérték, hogy vacsorázzon velük. Amikor pedig a vacsoránál Jézus megtörte a kenyeret, a tanítványok szeme megnyílt, és rádöbbentek arra, hogy Jézus az az idegen, aki mindvégig velük tartott. Elképzelhető, hogy meglátták a kezén a szegek nyomát. Azután Jézus hirtelen eltűnt a szemük elől. Ők pedig biztosan ámultak és bámultak, és tudták, hogy az Uruk volt az. Azután pedig elrohantak Jeruzsálembe, hogy a többi tanítványjal is megosszák a csodálatos hírt, mégpedig azt, hogy látták az urat, feltámadt. Ott pedig Jeruzsálemben mondták nekik, hogy igen, ez így van, mert Jézus halála után megjelent már Péternek is, sőt, sokan mások is látták. Tamás azonban nem érte be ennyivel. Ő kategórikusan kijelentette, hogy nem hiszi, amíg a saját szemével nem látja, és amíg Jézus sebeit saját kezével meg nem érinti. Úgyhogy egyik alkalommal, amikor együtt voltak a tanítványok, és Tamás is köztük volt, Jézus hirtelen megjelent, és azt mondta Tamásnak. Gyere, érintsd meg a sebeimet! Győződj meg arról, hogy valóban én vagyok az! De álljunk csak meg egy pillanatra. Honnan tudta Jézus, hogy Tamás így gondolkodott? Valószínűleg korábban Jézus is ott állt Tamás mellett, amikor Tamás kételkedett. Tamás ugyan nem látta őt, de ő valószínűleg ott állt mellette. Jézus tehát így próbálta megértetni a tanítványokkal, hogy ő ott van velük akkor is, amikor nem látják őt. Vagy gondoljunk csak Pál apostolra. 14 napon és 14 éjjel át hánykolódott a hajó legénységével együtt a viharos tengeren. Már úgy tűnt, hogy minden remény elveszett. És akkor a 14. napon Pál felállt és bátorítani kezdte az embereket. Mindenki rosszul van, tengeri beteg, és feladta a reményt. Mindenki azt gondolja, hogy meg fog halni. Pál azonban bátorítja az embereket, hogy ne hagyják el magukat. Elmondja nekik, hogy előző éjszakán őt is bátorította az Úr. Isten tehát mindvégig vele volt. Amikor elmegyünk Isten tiszteletre, bibliaórára, amikor összejövünk, hogy imádkozzunk, ott van az Úr. Ő maga mondta, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az ő nevében, ő maga is ott lesz. Bizony olyan gyakran vágyunk arra, hogy bárcsak ott lettünk volna 2000 évvel ezelőtt a galileai tengernél, bárcsak láthattuk volna Jézust, bárcsak hallgathattuk volna őt, ahogy tanít. Milyen csodálatos is lett volna az. És ilyenkor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ha ott lettünk volna, akkor Jézus meggyógyított volna minket, és segített volna nekünk is. Márta is azt mondta Jézusnak, amikor Jézus Lázár halála után 4 nappal megjelent náluk. Uram, ha itt lettél volna hamarabb, akkor nem halt volna meg Lázár. Mi is ezt mondogatjuk. Ha abban a korban éltünk volna, ha láthattuk volna Jézust, akkor ez meg ez lett volna. De hát ő ma is velünk van, ő ma is gondoskodik szükségleteinkről. És mindig, amikor az ő népe összegyűlik az ő nevében, ő megígérte, hogy ott lesz, és szolgálja az ő népét. A Máté 28:20-ban Jézus a következőket mondja a tanítványainak. Íme én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig. Eljutottunk tehát Jézus üzeneteihez, amelyek a 7 ázsiai gyülekezetnek szólnak. Mind a 7 levelében felfedezhetünk bizonyos hasonlóságokat. Először is azt láthatjuk, hogy minden egyes levél annak a gyülekezetnek az említésével kezdődik, amelynek a levél szól. Minden levél elején Jézus magáról is ad egy nagyon rövid jellemzést, amely kapcsolódik ahhoz, amit Jézusról már az első fejezetben olvashattunk, és ezzel azt kommunikálja, hogy Jézus mindenki számára a teljesség, a minden. Teljesen mindegy, hogy kinek mik a szükségletei, Jézus a minden mindenki számára. Isten nevének használata ugyanerre enged következtetni. A Biblia Jávéként vagy Jehovaként utal Istenre, és érdekes, hogy különböző esetekben a Jehova szó más és más kifejezéssel együtt fordul elő a Bibliában, Isten személyének más és más aspektusára utalva. Találkozhatunk például a Jehova Ráfá kifejezéssel, ez annyit jelent, hogy az Úr az én gyógyítom. Vagyis ha gyógyulásra van szükségem, ő válik az én gyógyítómmá. A másik ilyen kifejezés a Jehova Jire, ez annyit jelent, hogy az Úr gondoskodik. Ha tehát erre van szükségem, ő gondoskodik rólam. További fontos kifejezés a Jehova Szitkenu, ez annyit jelent, hogy az Úr a mi igazságunk. Ő válik tehát a mi igazságunká. Végül pedig ő a megváltónk, Jeshua, vagyis Jehova Shua. Teljesen mindegy, hogy kinek mire van szüksége, Jézus azzá válik, amire szüksége van. És ugyanezt látjuk itt is a Jelenések könyvében. Ezen kívül az is érdekes, hogy Jézus mindegyik levelében biztosítja a gyülekezetet arról, hogy érti a helyzetüket, tudja, hogy min mennek keresztül. Ezen kívül a 7 gyülekezetből 5-öt arra int Jézus, hogy térjenek meg abból, amiben vannak. Ne feledjük, hogy amikor János a Jelenések könyvét írja, a korai egyház még nincs 100 éves sem. Sokszor halljuk, hogy a korai egyházatyák ezt csinálták, meg azt csinálták, Jézus szavaiból ítélve azonban azt látjuk, hogy a korai egyházatyák meglehetősen gyorsan romlottá váltak, és igen hamar sok romlott gyakorlat szivárgott be a korai egyházba. Olyan gyakorlatokról van szó, amelyek a korai egyházban már az első században megszilárdultak. Voltak olyan korai egyházatyák, akik például átvették a kisbabák megkeresztelésének pogány gyakorlatát. Sőt, mi több, a papság is megjelent már az első században János halála előtt. A helyes, Isten szerint való egyházmodell tehát nem az egyháztörténetben rajzolódik ki, hanem a Bibliában, az apostolok cselekedeteiben. Ez a modell pedig egyszerű. Az emberek egyszerűen csak Jézus Krisztusba vetik hitüket, és egy élő kapcsolatba kerülnek Istennel. Ehhez nem kellenek különleges szervezetek, épületek, teológiai iskolák. Egy egészen egyszerű hitre van szükség, Jézus Krisztusba vetett hitre és bizalomra, amit az egyik ember megoszt a másikkal. Ezen kívül azt is látjuk a levelekben, hogy ezekben a gyülekezetekben van az embereknek egy olyan csoportja, akik kitartanak, és ezeknek Isten különleges ígéreteket ad. Ilyen csoport minden gyülekezetben létezik. Teljesen mindegy, hogy mennyire romlottá válik az az adott gyülekezet vagy egyház, mindig mindenhol akad Istennek legalább egy igaz hű tanúja. Ezen kívül megfigyelhetjük azt is, hogy Jézus minden levelében kéri a gyülekezetet, hogy figyeljenek oda a szavára. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. 7 ízben kérte át bennünket arra az Úr, hogy halljuk meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Az én imám pedig az, hogy mi is hajlandók és képesek legyünk meghallani, amit a lélek a gyülekezeteknek mond. Mert ő többek között azt is elmondja magáról, hogy akit Isten szeret, azt megfenyíti és megfeddi. Ahelyett tehát, hogy azonnal elkezdünk mentegetőzni, legyünk nyitottak arra, amit a lélek nekünk mond az ő gyülekezetének.